Jó reggelt kívánok mindenkinek, sok szeretettel üdvözlök mindenkit a mai szép hétfő reggelen, és folytatjuk a napi Talmud tanulásunkat. Brachot traktátus 30-as lapjának az alján tartunk, és tegnap azok, akik követték az élő közvetítést, azok tudják, hogy tegnap egy új fejezetet kezdtünk el, az 5. fejezetet, és arról is beszéltünk, hogy ez a fejezet, ez a dolgoknak a szellemi hátteréről fog beszélni. Mi korábban arról beszéltünk inkább, hogy mikor kell mondani az imát, hol kell mondani az imát, hogyan kell mondani az imát. Most arról lesz szó, hogy milyen áhítattal és milyen érzéssel kell mondani az imát. Nyugodtan ott hátul közel lehet jönni, vagy ha nem látok, akkor... Oké. Ennek kapcsán... A Misna azt mondta tegnap, és ez lesz az alapja a mai tanulásunknak, én öndimli spalel, elemi toich koivedros. Az ember ne kezdjen neki az imának, csak akkor, hogyha koivedros, hogyha kellően a kellően nehéz a feje. Mit jelent, hogy nehéz a feje? Ha elég komoly, ha kellő komolysággal lát neki az imának, akkor kezdheti csak el az imát. És ennek kapcsán azt mondtuk, hogy a rabbik, volt egy pár történet, hogy a rabbik nem nagyon örültek neki, amikor valaki túlságosan viccelődik. Túl könnyelműen veszi az életet, és viccelődik, és akkor erről volt egy pár történet, hogy bizonyos rabbik látták a tanítványukat, hogy túlságosan lazán kezelik a dolgokat, túl jókedvűek. Tudom, ez egy ritka dolog egy zsidó közösségben, hogy valaki jókedvű legyen. Túl jókedvűek, és szóltak neki, hát ez nem illik, az van írva, de gilubere ada, hogy amikor örülsz, akkor is reszkessél. Akkor most hogy amikor lenne okod örülni, akkor is reszkessél. És akkor különböző válaszok voltak, de két visszatérő történet is volt, ahol azt válaszolták a tanítványok, hogy hát itt más a helyzet, mert rajtam van a tfilin, az imaszi, és az megvéd attól, hogy nehogy lelazuljak túlságosan, hogyha itt belemegyek a viccelődésbe. Úgyhogy erről volt szó a tegnapi nap, és ma még folytatjuk, hogy különböző ünnepségeken, ahol elszabadult a hangulat, és a túl az a hangulat esetleg ahhoz vezetett volna, hogy vétekbe essenek a jámbor zsidók, ott hogyan oldották fel ezt a hogy keltettek rögtön rossz hangulatot a rabdik? Hogyan tudták letörni a túl jó hangulatot? Már Breid Ravina Aved Helilu Elebrei, egyszer már Ravina fia egy lakomát rendezett a fiának, itt a esküvői lakomáról van szó, kiházasította a fiát. Látták a rabbik, hogy túlságosan viccelődnek. Túl jó a hangulat. Erre mit csinált már? Hozott egy poharat, aminek az értéke 400 zuz, és eltörte előttük. És mindenkinek elment a jó kedve. Ugye ez a 400 zuz, erről beszéltünk a múltkor, ki emlékszik, mennyi 200 zuz? Milyen jó tanítványaink vannak, 100 ezer forint. Ugye ez az a összeg, minimum összeg, ami már egy alapvagyont jelent, akinek ennyien nincs, az szegény embernek számít, és igénybe verti a szegényeknek járó adományokat. Most ez a pohár, ez valami nagyon különös antik pohár lehetett, vagy valami különleges érték lehetett, mert 400 zuz volt az érték, és ezt eltörte előttük. De Vási avad hilulelebrejve, ha zinulában, de ha kabadhi tuva, ugyanígy a Vási, egyszerűen az ő saját fiát házasította ki, és mit látott? Látta, hogy megint csak a rabbik kicsit elereztik magukat, és túlságosan megy a poénkodás, a viccelődés. Ájszi kaszad az ugusszi, ha vártej, szóval ő pedig hozott egy poharat, ami fehér üvegből készült. Gondolom az üveg, az nagyon értékes dolog volt abban az időben, a fehér üveg, szóval az meg aztán tényleg. Mit csinált? Hozott egy fehér üvegből készült poharat, bum, eltörte. Tavarka májvércem, és erre mindenki szomorú lett. Omni rabbono le rabbamune zutte beinule de mar breid ravino. Egy harmadik történet. Volt egyszer, hogy a rabbik a kis rabhamamunának azt mondták a fia esküvőjén. Lisreilamán, olyan jó a hangulat, énekelj nekünk valamit. Amelejú, vajlon de masznisson, vajlon de misszinnon. Azt mondja, jaj, nekünk meg fogunk halni. Ez volt az ének. Ezt énekelte. Amelej, anna man annach baszrach. Erre azt kérdezte tőle, oké, mi a refrénje az éneknek? Ez az ének, jaj, meg fogunk halni. Mit kell a kórusnak válaszolni? Azt mondta nekik, amelejú, háj tojra, ve háj micra, de magina alan. A refrén az az, hol a tóra és hol a micva, ami megment minket a haláltól. Szóval az volt a dal, jaj, meg fogunk halni. És most képzeljük el ilyen transz diszkóban, jaj, meg fogunk halni. És a refrén az pedig az, hogy hol a tóra, hol a micva, ami megment minket a haláltól. Ennek kapcsán azt mondta Rabbi Yochanan, Simon bar Yochai nevében, asszul adom is emál lesz hajk pívba ojlom háze, az embernek tilos, hogy mosolyra forduljon a szája ebben a világban. Se nem már, mindjárt, először összefoglaljuk az összes, utána rátérünk arra, hogy miért. Se nem már, az ima lesz hajt pinul, se nénurino. Az van írva a Zsoltárokban, hogy majd akkor, amikor eljön a Messiás, akkor lesz a szánk teli mosolyat, és a nyelvünk dallal. Éj moszáj, bizmán se jajmru, bagoim higdásem lász a szimélet. Mikor lesz teli a szánk dallal és a nyelvünk énekkel? Amikor a mondat második fele is teljesül, hogy majd akkor mondják a népek, az örökkévaló nagyot tett ezekkel. Ez mikor fog megtörténni? Mikor fognak a népek fölnézni ránk, amikor eljön a Messiás? Akkor mikor lehet nevetni, csak amikor eljön a Messiás? Amru a lav, és lakisemény miamav, laj milész, hajik pív, bajlom háze. Azt mondták Rés Lakisról. Emlékeztek ki, az a Rés Lakis? Rés Lakis volt az, aki egy nagy bűnöző volt, és amikor meglátta, ha jól emlékszem, Rabbi Yochanant, aki nagyon szép ember volt, és hátulról látta, hogy fürdik a folyóban, akkor átugrott, azt egy nő, átugrott egy ugrással a folyó, hogy szemből is megnézze magának, és akkor látta, hogy ez egy rabbi, ez nem egy nő, és akkor megtért, és vallásos lett. És őróla mondja, miután vallásos lett, soha nem nevetett. Kis ma... Mi Rabbi Yochanan Rabbi, amiután hallotta ezt a tanítást Rabbi Yochanantól, a mesterétől, hogy nem szabad nevetni csak az eljövendő világban. Oké, most ugye itt ezt érdemes egy pillanatra kontextusba helyezni, elég durva pár tanítás volt itt, szóval nem szabad nevetni. Nevetsz? Fejezd be, azonnal fejezd be. Maradj, nem szabad nevetni, nem szabad jókedvűnek lenni, ez hogyan néz ki ez a dolog? Ugye több történet is volt, két történet, vagy három történet is volt, ami egy esküvőn játszódik. Ugye egy esküvőben aztán lenne okunk tényleg nevetni és boldognak lenni. Van egy micva, hogy meg kell boldog, örömöt kell okozni, és meg kell nevettetni a vőlegényt és a mennyasszonyt az esküvőnél. Akkor hogy fér ez össze ezzel, hogy most nem szabad nevetni? És látjuk, a zsidó közösségen nem jellemző ez, hogy nem szabad nevetni. Ez nem egy ilyen aszkéta szekta, ahol állandóan szomorúnak kell lenni. És a kommentárok azt mondják, itt két dologról is, két fél magyarázata is van ennek. Az egyik, azt tudjuk, mindenki ismer ezt a szokást, és itt szó volt a pohártöréstől, ugye? Hogy hozott egy értékes pohárt, és eltörtött. Minden esküvőn van ez a pohártörés, hogy a hosszun, amikor a öröm a tetőfokára hág, és véget ér a szertartás a hupa a baldahin, esküvői baldahin alatt, akkor hoznak egy poharat, és a vőlegény rálép és eltöri. Honnan jön ez a dolog? Az van írva, hogy amikor a legörömtelibb dolog is történik, ne felejtsük el a szentély pusztulását. Aztán a kommentárok itt is erről szól. A rabbik azt akarták, hogy lehet örülni, de ne legyen korlátlan az öröm. Ne legyen olyan öröm, hogy már úgy érezzük, hogy minden a miénk. Hogy már nincs miért szomorkodni. Szóval mindig kell, hogy egy kis keserűség kell, hogy legyen, mert nincs okunk ezen a világon felhőtlenül örülni. Úgy örülni, hogy elfelejtjük, hogy bármi ok lenne a szomorúságra. Ez az egyik dolog. A másik magyarázat az az, hogy az ilyen felhőtlen, nem is a felhőtlen a jó szó, hanem korlátok nélküli, felszabadult viccelődés és öröm, az gyakran akkor minden korlátot levet, és akkor megszűnnek olyan korlátok is, amik azért fontosak, hogy legyenek, és ez bűnhöz vezet. Oké. Visszatérünk az imádkozáshoz. Ugye azt mondtuk a Misnában, hogy az ember ne kezdje az imád csak akkor, hogyha mi kolivedros, ha nehéz a feje. Nem azt jelenti, hogy ivott egy kis vodkát, és elnehezült a feje, azt jelenti, hogy komoly ember, komolysággal. És ehhez hasonló mondásokat fogom most mondani. Tanulában, én nem dimni spále le, mit tök dím, le, mit tök vár a lachab, el, mit tök a lachab szuka. Az ember ne imádkozzon ítélkezésből jövet, ne imádkozzon egy halachikus diskurzusból jövet, hanem csak egy véglegesen meghatározott törvényből jövet. Mit jelent ez? Hogy az ember, ha egy ítélkezésből jön és kezdi el az imáját, akkor még azon fog gondolkodni az ítélkezés alatt, kinek van igaza, és ez el fogja vonni a figyelmét. Ugyanígy, hogyha egy halachikus diskurzusban van benne, akkor azon fog gondolkodni, akkor melyik vélemény a helyes vélemény. És ugyanígy nem fog tudni az imára koncentrálni, és ez ezért helytelen. Hogyan kell csinálnia, ha lahapszuka egy tiszta és egyértelmű halakhából jövet? Azt jelenti, hogy kell, mielőtt neki kezdeni, hogy a zsidó az mindig tanul. A ima előtt is tanul, de az utolsó dolog, amit kell, hogy tanuljon az ima előtt, az egy olyan dolog legyen, ami egy egyértelmű halakha. Ahol nincs kérdés. És akkor az megnyugtatja. Nincsen olyan kérdése, most akkor a gondolataival ne tudnák követni a dolgokat. Akkor azt mondja a Talmud, mondjunk egy pár példát arra, hogy mi ez a halacha pszuka. Mi az a egyértelmű halacha? Most három példánk lesz, mind a három példa egészen más témában van, de és semmi köze az imához, de mind a háromból fogunk egy érdekes területet tanulni. Az első az a nidának a törvénye. Most egy kis figyelmet kérek, mert ez egy kicsit bonyolult lesz. Ezt még sok esetben vallásos zsidók se tudják fejből pontosan, mert ma ennek nincs olyan hatalmas jelentősége, majd mindjárt látni fogjuk, hogy miért. De akkor gyorsan vegyük végig a nidának a törvényét. A nida ugye mit jelent, amikor egy nőnek ciklusa van, vagy pontosabban a méhéből vérzés jön. A tórai törvény, itt kétféle vérzést különböztet meg egymástól. A nida és a zava. Ugye már beszéltünk a zavról és a zaváról, ugye azt mondtuk, hogy a folyásos betegség tulajdonképpen. Egy nőnél ez nem feltétlenül betegség, hanem a nida az az, amikor a ciklusában van vérzése, meg tudom magyarul írni, a zava az az, amikor nem a ciklusa alatt van vérzése, hanem cikluson kívül. Most normál esetben egy egészséges nőről van szó, és különösen abban az időben, amikor még nem voltak fogamzásgátlószerek, és ez nem bontotta meg a biológiai körforgást, akkor nagyon kiszámítható volt a ciklus. És a Tóra két időszakra bontotta föl egy nőnek a ciklikusságát. Szóval, ha valaki látott, hogy osztotta föl, 7 nap és 11 nap. 7 nap, 11 nap. 7 nap, 11 nap. Ugye, azt mondta a Tóra, azt mondja, ha valaki a nida alatt, a nida ciklusában lát vért, akkor addig kell várnia, amíg vége van a vérzésnek, és utána rögtön mehet a mikvére. Akár, hogyha 7 napon keresztül egymás után látta a vért, amikor utoljára látja a vért, másnap már mehet a mikvére. Zava, most itt is több, nem fogunk a részletekbe menni, de most mert kétféle zava van. A zava dojla, a nagy zava, az arról szólt, hogy 3 napon, ha nem a ciklus, nem ebben a 7 napban, hanem a következő 11-ben látott vért, 3 napon keresztül egyfolytában, akkor kell várnia 7 tiszta napot. Ha nem látott 3 napig vért, hanem csak 1 napot, akkor 1 tiszta napot kell várnia. De ha látott egymástán 3 napig vért, akkor 7 tiszta napot kell várni. Ma az a törvény, hogy ezt a 7 tiszta napot, ezt mindenképp meg kell várni. Bármilyen vért lát egy asszony, ha csak egy napon lát vért, egy nap lát vért. És mindegy, nem tartjuk számon, hogy melyik ciklusban van. A nida ciklusban, vagy a zala ciklusban. Bármikor lát vért, akkor a szigorú álláspontra helyezkedünk, és 7 tiszta napot vár. Hogy? Most, miért vezették ezt be? Mert olyan bonyolult volt ennek a két ciklusnak a követése, hogy nem minden nő tudta ezt lekövetni, és ez azt mondták, akkor menjünk a szigorú vélemény szerint. Ez szerint a vélemény, a nida állapotában nem kéne 7 tiszta napot várni, hanem rögtön lehetne utána ügyfélbe menni. Így viszont kell 7 tiszta napot várni, akkor vegyük úgy, mintha mindig zala lenne. És erről szól az első törvény, és ez a mai napig is így van. Ugye ma nem tartjuk számon külön a nidát és a zavát, hanem minden esetben, hogyha egy nő vért lát, akkor nem lehet együtt a férjével, ilyen értelem, ezt jelenti, hogy tisztátlan, nem azt jelenti, hogy nem szent, vagy valami ilyesmi, nem lehet együtt a férjével, és 7 tiszta napot kell várnia, és utána megy el a mikvébe. Ez az első halacha. A második halacha. A második halacha az arról szól, hogy a termésből meg kell hozni a tizedet. Ugye, ha nekem van mondjuk egy almás ligetem, ha begyűjtöttem az almákat, akkor amikor behoztam az almákat, és látom, hogy 100 tonna alma van, akkor abból kell 10 tonnát adni a lévitáknak. 10 tonnát a lévitáknak, és 10 tonnát pedig vagy a szegényeknek, vagy pedig Jeruzsálembe kell fölvinni, ez most ebben nem fogunk részleteiben belemenni. A kérdés az, mikortól válik kötelezővé a tizednek a leválasztása? Mert azt mondja a Talmud, akkor, hogyha begyűjtöttem, és már bevittem a raktárba, vagy a magtárba, és akkor, hogyha az alap megtisztítását elvégeztem. Például az almánál az egyszerű, leszedtem a fáról, az már az alap megtisztítása. A búzánál nem elég bevinni, hanem meg is kell tisztítani a búzaszemeket, mi vesz körül? Mi van a búzaszem körül? Hogy? Pejva. Köszönjük szépen. A pejvától megtisztítottam. Ha megtisztítottam a pejvától, akkor válik kötelezővé a tized. De azt mondja a Talmud, mi van akkor, hogyha még nem tisztítottam meg a pejvától, akkor normál esetben nem kell tizedet hozni. Azt mondja, a Talmud lehet-e csalni, és nem megtisztítani a pejvától, és közben már az állatoknak, hogy mondják ezt? Takarmányként odaadni. Azt mondja, a Talmud lehet. Amíg nem tisztítottad meg a pejvától, addig nem kötelező a tized. Ez a második törvény. Mi romlott? A rohadt alma az, abból adnál egy tizedet a lévinek? A 100%-kal tudod lehet adni. Nem, hát a romlott alma, amit nem lesz fogyasztásra, abból nem kell tizedet adni, mert azt ki fogod dobni. Hogy ezt be kell számolni a 100-ba?
Igen.
Jó kérdés, nem tudom, szerintem nem. Oké, a harmadik törvény, amit a Talmud említ, az megint egy harmadik, egészen más téma. Ha valaki fölajánl valamit a szentélynek. Ha én azt mondom, ez az üveg víz, ez legyen a szentélyé. Akkor ezt a üveg vizet nem szabad profán célra használni. Nem ihatok belőle. A kohaniták ihatnak, én nem. Ha azt mondom, hogy egy állat, egy marhára azt mondom, ezt fölajánlom a szentélynek. Onnantól fogva azt a marhát nem lehet profán célra használni, nem lehet levágni természetesen és megenni a húsát, de nem is lehet mondjuk szántani vele, vagy valami más csinálni. Azt mondja a Talmud, mi van akkor, hogyha olyasmit csinálok vele, amit mondjuk a vérét veszem az állatnak. Akkor az állat kevesebb lesz, de mégse az állatot magát használtam profán célra. Azt mondja, Talmud, ez is már úgy számít, mint a profán célra használtam az állatot, és megszegem ezt a törvényt. Most elgondolkoztam, hogy mi van a tejjel. Valószínűleg az nem számít. annak, hogy profán célra használ az állatot, de ennek majd utána nézünk. Igen, a kérdés az, hogy megihatom-e. Oké, okay. Ez a három halaká, amit példaként mond a Talmud, ami a lachab szuka, ami egy egyértelmű törvény, ha ez egy példa arra, ha ezt tanulom az ima előtt, az nagyon jó, mert megnyugtat, nem lesznek kérdéseim. Oké, okay. Most folytatjuk ezt a gondolatot, hogy komolysággal kell imádkozni. Tanura banon, én ömdimnei szpálél, löjmitöjh átszusz, azt tanították bölcseink. Az ember ne kezdjen az imához sem szomorúságból, sem lustaságból, sem röhögcsélésből, sem üres beszédből, sem könnyelmű viselkedésből, sem pedig a fölösleges viselkedésből, hanem csak is, mint a szimha sel micva, a micva öröméből. Ez egy fogalom. Szimha sel micva. Hébereseinknek a kedvéért, ezt most fölírjuk. Szimha sel micva. A micva öröme. Bölcsek azt mondják, az embert látjuk mosolyogni, az ugyanúgy néz ki, de sokféle oka lehet, ugye? Lehet az ember azért mosolyog, mert tudom, kár örvend valakinek a fájdalma fölött. Lehet, hogy azért mosolyog, mert trágár viccet hallott. Ez igaz, ez mind nem öröm, ez mind lecsonusz. Ez csak ilyen könnyelmű röhögcsélés. Az igazi öröm az a szimha sel micva, az a micvának az öröme, amikor az ember egy micvának örül. És ez az, amivel neki kell kezdeni az imának. Hélai Potter, mi adom, ha vele, lejmitek szicha, lejmitek szkajk, lejmitek kálosra, és lejmitek valami tényleg, de azt mondja, ahogy az ember ne kezdje az imát, ilyen lustaságból, röhögcsélésből, szomorúságból, stb. Ugyanígy, amikor elköszönsz egy barátodtól, amikor szétváltok, elköszönsz, akkor ugyanígy, az ember ne köszönjön el sem fölösleges beszéddel, sem röhögcséléssel, sem könnyelműséggel, sem üres beszéddel, hanem mivel? Tanítsál neki valamit. Mondj egy halakát, tanítsál neki valamit. Miért? Látjuk, hogy a proféták is, amikor mondtak valamit a királynak, mielőtt elmentek volna, azelőtt mondtak valamit Isten dicséretéről. Szerintem, hogy valami szent tanítással fejezték be a mondandójukat, és úgy köszöntek el. De hén tanom Mari Bray, Bar Bray, ezt tanította Mari Bray-nek a fia, és Rafuna, Rav Jirmiának a fia. Áli pater adam mihavérej el mi tört várhalaha. Az ember ne köszönjön el a fele bajátjától, csak úgy, hogy tanít neki valamit. Mondd egy tanítást. Miért? Mi tör se kakszok réjú. Mert így mindig emlékezni fog rá. Milyen szép, nem? Ha tanulsz valamit valakitől, és azt jól megjegyzed, akkor mindig emlékezni fogsz arra, hogy ki tanította. És ha azt szeretnéd, hogy a barátod emlékezzen rád, akkor amikor elköszönsz tőle, akkor tanítsál neki valamit, mert így lesz egy apropó, ami miatt mindig fog rád emlékezni. Hadarán most a Talmud két-három olyan történetet is fog említeni, hogy valaki valakitől elköszönt, és akkor ott hogyan, milyen tanítás volt az elköszönés része. Ki hadarávka hána lávjelera simbarási mi punna hara ad bejci nisza de bovel. Ravka Hana, Rav Simit, az ő mesterét Babilóniában elkísérte a Pumnahara nevű várostól, keressétek meg a Google Earth-ön, hogy megvan-e, nem csak nincs meg egyszerre, Pumnahara nevű várostól egészen Cinita, a babiloniai Cinitáig. A kommentárok azt mondja, hogy ez egy elég nagy távolság, és amikor kikísérte, akkor nagyon hosszan kísérte. Most ez a Cinita, a babiloniai Cinita, ez arról volt híres, hogy ott magas pálmafák voltak. Odaértek, kim hatala haszam, amelé már. Vádajdam, nincs jahani cinc, de babi nincs, nem adom, nincs imádásta. Igaz-e az mesterem, hogy ezek a pálmafák, ezek Ádám az első ember óta itt vannak. Ezt mondják, hogy ezek a pálmafák, ezek azóta itt vannak, hogy Ádám az első ember élt. Amelei a dachtanem milszum rab jöjszöbe rab chanina. Azt mondták ki, ez eszembe jut, azt válaszolta a mester. Ez eszembe juttatja azt, amit egyszer tanultam Rabbi Yossi-tól, Hanina fiától. Azt tanította Rabbi Yossi, Hanina fia, Jeremiás proféta a következőt mondja. Eretzesen laj avárba is, a föld, ahol egyetlen férfi sem halad keresztül, lajasa vadapsam, és egy ember sem lakott ott. Akkor még egyszer, a mondat úgy hangzik. A föld, ahol egyetlen férfi sem halad keresztül, és egyetlen ember sem lakott ott. Mi a furcsa ebben a mondatban? Nagyon jó. Julika lassan egy profi talmudista. Kétszer ugyanazt mondja, ha egyetlen ember sem haladt ott keresztül, ha egyetlen férfi sem haladt ott keresztül, akkor minek mondod, hogy egyetlen ember sem lakott ott? Ha valaki ott lakott, akkor nyilván keresztül vonul. Ha meg nem vonult ott keresztül senki, akkor minek mondod, hogy egyetlen ember sem lakott ott? De mit mondta? Azt mondta erre a mester, Elam, Lajmálok kal eredse gazdal adamar isen is jön iszjásva, vagy kal eredse gazdal adamar isen is jön iszjásva. Az ember, egyetlen ember sem lakott ott. Az az ember, az kire vonatkozik? Ádámra, az első emberre. Ugye az ember héberül, az Adam, ez jelenteti azt is általánosan, hogy ember, és jelenteti azt is, hogy ember az első ember, Ádám a Rison. Akkor az egyetlen ember se lakott ott, az azt jelenti, hogy minden olyan terület, amire Ádám az első ember azt mondta, hogy itt fognak majd lakni egyszer emberek, ott fognak lakni emberek. De minden olyan terület, amire Ádám azt mondta, itt nem fognak lakni emberek, ott nem is laknak majd soha emberek. Akkor az egyetlen ember sem lakott ott, az arra vonatkozik, hogy azért nem ment ott keresztül egyetlen férfi, mert Ádám azt mondta, hogy egyetlen ember sem lakjon itt. És akkor, amikor azt mondták neked, hogy ezek a pálmafák Ádám óta vannak itt, az nem azt jelenti, hogy Ádám óta tényleg itt nőnek ezek a pálmafák, hanem csak azt jelenti, ez egy olyan terület, ahol egyetlen ember se lakott, mert Ádám úgy határozta meg, hogy ez ne egy lakott terület legyen. Ráv Mordechai lávenev simbar ásim, grajnevád bej kipi, amrilád bej duda. Most a Talmud még mondja, hogy a Mordechai rabbi a mesterét, vagy simit meddig kísérte el Grona városáig, vagy bej kipi városáig, vagy bej dura városáig. Ez csak arról szól, amikor valakinek meg akarjuk adni a tiszteletet, akkor el kell kísérni hosszan, és hogy itt a rabbik milyen példákkal éltek előttünk, hogy milyen hosszan kísérték a mesterüket. Oké. Tanúrában nem is pálya, szörökség, háven és libai lassomáim. Ha valaki imádkozik, akkor a szívét fordítsa az ég felé. Abba Saulaimért. Abba Saul azt tanította, Simon la Davar, erre egy utalás van a Zsoltárokban, Tachin libom tachsivaz neha. Készítsd fel a szívüket, és hallgasd a füleddel. Magyarul, ha az ember a szívével Istenhez fordul, akkor Isten meg fogja hallgatni az imáját. Tánya Amrav Juda, oké. Okay. Csak kérdés az nagyon jó, hogy áhítatosan és kellő odafigyeléssel kell imádkozni. Biztos ti is voltatok már a zsinagógában, az előimádkozó olyan áhítatosan imádkozott, hogy húzta az imát, és mindenki már a falra mászott, kaparta a falat, hogy hogy lehet ilyen hosszan imádkozni. És erre most tanítja a Talmud, nagyon szép dolog állítatosan imádkozni, az előimádkozó ne vigye túlzásba. Nem baj, hogyha a közösség kibírja az imának a hosszát. És példaként mondja Rabbi Akiva esetét. Káhaja min hagan és Rabbi Akiva. A következő kép járta Rabbi Akiva. És ajami spálim a cibor, ami kátszor a jelenítnél tajnak a cibor. Ha ő volt az előimádkozó, akkor gyorsan imádkozott, és hamar befejezte. És a hajom is pálat bénél a bénátsz, de ha egyedül imádkozott, adom ma nihai be zavisz zu, umit szai be zavisz a heresz. De kalkák lam, amit nek rész vistához. Azt mondja, amikor egyedül imádkozott, akkor ha nézted, hogy hol kezdte az imát a teremnek abban a sarkában, ha visszajöttél egy óra múlva, már ebben a sarkában volt. Miért? Hiszen olyan sokat borult le Isten előtt, hogy nem maradt egy helyen. Sokat dülöngésben mozgott. és elmozdult az egyik sarokból a másik sarokba. Hiába az Amidát azt egy helyen kell mondani, de olyan lelkesen dülöngélt Isten előtt, és közben elmozdult. Amar abhia varába lajlem is páladom a bájsi és pojha lajnösz. Biztos, hogy észrevettétek, egy zsinagógában általában vannak ablakok. Sőt, van egy szokás, hogy 12 ablak kell, hogy legyen az imateremben. Most a mi zsinagógánkban itt van, egyszerűen megszámoltuk, van itt 4, ott 2, az 6, nem tudom, hogy hogyan ki lehet, mert dupla, mit tudom én, a lényeg az, hogy minél több ablak legyen egy zsinagógában. Miért? Azt mondja, a Talmud az ember igyekezni egy olyan házban imádkozni, ahol vannak ablakok. Se nem már, Dániel prófétánál olvassuk, hogy amikor ő imádkozott, de kávén pszichon léj, akkor a padláson imádkozott, és az ablakon keresztül kinézett, és így Jeruzsálem felé, Jeruzsálemre gondolt. A magyarázat itt az ablakoknak az, nem azért, mert ő látta Jeruzsálemet, mert ő Babilóniában volt, hanem az a magyarázat, hogy amikor az ember az ablakon kinéz, és az eget látja, akkor az kinyitja a szívét az imádkozáshoz. Jokhali szpállal adam kalajon kulaj. Elképzelhető, tehát azt gondolnánk, hogy az embernek jó, ha napon egész nap imádkozik. Ezt is Dánieltől tanuljuk, hogy Dánielnél azt mondja, hogy zimnint lassza, háromszor egy nap imádkozott. Ezt az embernek nem kell egész nap imádkozni, elég. Bocsánat, háromszor egy nap. Jokhal mise bala gaila huchalak, van nem már. De haven ave mint kadmezdina. Azt mondta, amúgy lehet, hogy Dániel csak azért imádkozott háromszor egy nap, mert ő fogságban volt, mert ő számüzetésben volt. De ha valaki otthon van, akkor imádkozhat egész nap. Azt mondta, amúgy nem. Miért? Mert úgy fogalmaz Dánielnél, naponta háromszor imádkozott, mint ahogy tette azt korábban is. Magyarul, amikor nem volt számüzetésben, akkor is háromszor imádkozott. Jachel is pál adam lehal ruach se írce. Azt mondja, lehet, hogy azt gondolnánk, hogy bármilyen irányba lehet fordulni az ima közben. Ugyanígy azt látjuk Dánielnél, hogy Jeruzsálem felé imádkozott. Akkor mi is Jeruzsálem felé fordulunk az imában, ahogy tegnap ezt részletesen megbeszéltük. Jachal ilyen könyülön baszáhász. Azt mondta, hogy oké, lehet, hogy akkor mondjuk azt, hogy a három imát lehet egyben is mondani. Elintézzük egyben. David, erre vagy kell szarom, azt mondja, nem. Dávid király úgy fogalmaz, és eléd járulok este, reggel és délután. Magyarul a három imát, azt ebben a három napszakban kell mondani. Jachal is, oké. A következő dolog, amire tegnap is beszéltünk, és ma a hátralévő részben erről lesz szó főleg, ez Hannának az imája. Most az, hogy a Hanna imáját értsük, ez érdemes egy pillanatra kontextusba helyezni. Ugye ki volt Hanna? Hanna volt a zsidó nép egyik legnagyobb prófétájának, Sámuel prófétának az anyja. Beszélünk körülbelül 3000 évvel ezelőttről. Kicsit kevesebb, mint 3000 évvel ezelőttről. Ugye a szentély ebben az időben még nem volt Jeruzsálemben, mert tudjátok, amikor a zsidók elfoglalták Izraelt, kellett még 300 éve, míg elfoglalják Jeruzsálemet. Körülbelül 3300 évvel ezelőtt foglaltuk el Izraelt, és 300 évvel később Jeruzsálemet, és utána csak Salamon építette fel ott a szentélyt. De míg nem volt meg Jeruzsálem, addig is állt már a szentély, Silóban. És ebben az időben játszódik Hannának a története. Hanna Elkanának volt a felesége, és nem voltak meddő asszony volt, nem voltak gyerekei. És egyszer eljött a szentélybe, Silóba, és ott mondott egy imát, és amikor Eli, a főpap meglátta, azt mondta, nézzétek, itt egy részeg nő. És azt mondta neki, Hanna, én vagyok részeg? Csak a szívem megrészegült, de nem vagyok részeg, én azért imádkozom, mert egy gyermeket szeretnék. És erre azt mondta ki Eli, oké, akkor megáldalak, születni fog egy gyereked, és egy nagy ember lesz. És így is történt, megszületett Sámuel. Amikor megszületett Sámuel, akkor Hanna elhozta Sámuelt újra Elihez, és Eli ott megáldotta, és később Sámuel lett a legnagyobb prófétája a zsidó népnek. Ő volt az, aki fölavatta Saul királyt, ő volt az, aki Saultól elvette a királyságot, amikor Amalék ellen nem úgy harcolt Saul, ahogy az elő volt írva, és átadta Dávidnak a királyságot, és fölavatta Dávid házát, és onnantól fogva Dávid házához tartozik a királyság. Most ez az ima, amit Hanna mondott, az egyik leghosszabb ima, ami a Bibliában van. Ugye akarunk valamit tanulni arra, hogy hogyan kell imádkozni, nézzük meg, hogy a bibliai személyiségek hogy imádkoztak. Mondjuk van ima, hogy Mózes imádkozik Istenhez. De nagyon rövid, egy pár mondat. Van, de mi az, ahol a leghosszabb imát látjuk, az egyik ilyen hely az, az Hanna. És az egyik legkorábbi is, mert még Dávid előtt van, akinek ugye részletesen látjuk a zsoltárokat, ami egy hosszú ima. Most ezért a több dolgot is fogunk tanulni Hanna imájából, olyasmit, ami a mai imádkozási szokásokat is meghatározza. Oké. Jachal Yishma Kailebet Filaszai. Ki kell-e mondani a szavakat? Pontosan nem úgy. Kell-e hangosan imádkozni, hogy halljuk, amit mondunk? Amikor az Amidát mondjuk, akkor hangosan kell-e mondani? Azt mondja, a Talmud nem, és nem már meg Kaila Yishma. Hannánál azt olvassuk, hogy úgy imádkozott, hogy a szája mozgott, de a hangját nem lehetett hallani. Ugyanígy mi is az Amidát, amikor mondjuk, mozogjon a szánk, de ne mondjuk ki a szavakat. Jachal Yishal Adam Tzalachal, Vacharkach Yispalel. Azt mondja, esetleg úgy kell mondani az imát, hogy az ember kezdje rögtön a kéréseivel, és utána dicsérje Istent. Azt mondja, a Talmud nem, ezt Salamontól tanuljuk, először kell dicsérni, és utána kell kérni. Ugye ez egy alapkommunikációs tanács is. Az ember oda megy valaki, ez akkor ne rögtön egy listával menjen, hanem először mondja, olyan kedves vagy, köszönöm szépen, annyira szeretlek, annyira ügyes vagy, olyan nagyhatalmú vagy, olyan... és akkor ezzel kicsit megtöri a szívét, utána lehet jönni a kérésekkel. Itt már, ha valaki viszont már megmondta a dicséretet, és utána jött a kéréseket lehet sorolni, nem kell, hogy vége legyen. És ugyanígy a Amidában is hozzá lehet tenni a kéréseinkhez. De két helyen lehet hozzátenni a kéréseinkhez, hogy általában az Amida szöveg az egy fix szöveg. De két helyen lehet a szöveghez hozzátenni, a Shemeat Tefilóban, Shema Koleinu, ugye ami a 15. áldás, az utolsó a kérések sorában, vagy pedig az egésznek a végén, már a Szim Shalom, a hozzá a békét rész után, mielőtt ellépnénk az imából, ott van egy ilyen része, a Kainas Czolles Animira, Istenem, tartsd meg a nyelvemet a rossztól, abban a részben, abban is hozzá lehet tenni. Azt mondja, a Talmudot olyan hosszan is hozzá lehet tenni, ha valaki el akarja mondani a Jom Kippuri bűnbánat imát, azt is elmondhatja. Ugye az a leghosszabb, amit bármit hozzá lehet tenni. Amarában Muna, Kamayil Chassagra Vassa, Ikali Misma Mehanek Rajdechana. Azt mondta Rábában Muna, Hanna imájában sok mindent tudunk tanulni. Vegyük végig mi mindent. Hanna me debereszel liba, úgy fogalmaz, Hanna a szívéből imádkozott. Mit tanulunk ebből? Mi kánle, mi szpálese cörgse, háven liboj. Az ember, aki imádkozik, a szívvel kell, hogy imádkozzon. Kell, hogy legyen benne érzés. Ne csak mondja a szöveget. Rákszfosze a noise, csak a szája mozgott. Ebből tanuljuk, hogy az embernek úgy kell mondani az imát, hogy a szája mozogjon. Ne csak gondolatban imádkozzon, hanem mondja ki a szavakat. Már mondtuk az ebben, hogy ne hangosan mondja, de mondja ki. Azt mondja, a következő, Kajrali Isma, de a hangját nem lehetett hallani. Innen tudjuk, hogy mozogjon a szájak, de a hangját ne lehessen hallani. Bajáksa Veales Elilesi Kajra. Eli azt hitte, hogy Hanna részeg. Mit tanulunk ebből? És ezért megfette. Szóval nézd, egy részeg nő. Mit tanulunk? Végül Hanna nem volt részeg. De mit tanulunk ebből? Részegen nem szabad imádkozni. Akkor még egy megerősítés, a nehéz fej az nem azt jelenti, hogy nehéz fejjel imádkozni, hogy igyon egy kis vodkát előtte. Részegen nem szabad imádkozni. Hogyan is történt ez? Ugye oda ment hozzá Eli, és azt mondta neki, ad mosajt is takarin, meddig fogsz még részegeskedni? Rögtön neki esett a Hannának. Amara az, ami kán le roja be havei roj, davasa én a hangot szarjad, mit látunk ebből? Szerintem, ha azt, hogy Eli oda ment ez a Hannához, azt mondta neki, meddig fogsz még részegeskedni, azt tanuljuk belőle, az ember látja, hogy a fele barátja valami rosszat csinál, akkor meg kell fedje. Ugye? Vannak emberek azt mondják, hogy nem szabad megfedni, mert liberalizmus van, mindenki azt sem akar. Ugye? De ha valami egészségtelen dolgot csinálnak, le akarna ugrani a tetőről, akkor megfednéd. Azt mondja, várjál. Akkor ugyanígy, ha valaki spirituális dolgban helytelenül jár el, akkor meg kell fedni. Ez egy másik kérdés, hogy kell megfedni. Ugye, van egy haszid mondás, az ember úgy fedje meg a felebarátját, először levágja a körmeit. Szóval nem karmolva kell megfedni. Van, aki élvezi, amikor megfed valaki más. Úgy örül neki, végre! Lehet de mindenképpen, ha tudja szépen megfedni, akkor meg kell fedni. Mit válaszolt neki Hanna? Amikor azt mondta Eli, hogy meddig fogsz még részeskeskedni, akkor mit válaszolt Hanna? Mert talán Hanna, mert Taj már lajadajni, azt mondta, hogy uram, én nem vagyok részeg. Mit mondott erről Ula? Részimerab jöjszimele haninom, mások szerint rabi jösszi. Amelé, laj adon átobe davarze. Mit mondott Hanna? Azt mondta, uram, én nem vagyok részeg. Sőt, szó szerint úgy hangzott, nem uram, én nem vagyok részeg. Erre azt mondja, a Talmud azt mondta Hanna, te nem vagy egy úr. Mit szólt, nem vagy egy úr? Látszik, hogy engem megvádoltál valamivel, ami nem igaz. Magyarul te rossz emberismerő vagy. Én lech a ruach kaidesel a davarze. Isteni szellem nem szállt meg téged ebben a dologban. Elhagyott téged, hogy engem azzal vádolsz, ami nem igaz. Én nem is vagyok részeg. Ika dámri hachi amra lajadanától láv ika skinev ruach kaidesel gabach. Mások szerint úgy értette, te nem vagy egy szent ember, nem vagy egy úr. Hogyha így viselkedsz, hogy másokat meg gyanúsítasz olyannal, ami nem. Miért se dám tánni le kafhaiva, vagy lejde tánni le kafszhusz? Az ember, ha lát valakit, hogy valami rosszat csinál, kétféleképpen ítélhet. Ítélkezhet. Rosszul és jól. Mindig jól kell ítélkezni. Mindig jót kell feltételezni, és nem a rosszat. És te rögtön a rosszat feltételezted. Azt mondta, hogy részeg vagyok. Akkor te nem vagy egy úr, nem vagy egy szent ember. Hát nem tud millajod át, de isak sászruach a nőhi. Hát nem vetted észre, hogy én nem vagyok részeg, hanem csak egy nehéz szívű asszony vagyok, mert nincsenek gyerekeim. Mi jájjön, és sejkala is sziszi. Nem ittam se bort, se sört. Mi kell le nehsad, de dava sejnbői, szanak le, hogy diaj. Akkor innen tanulunk még valamit. Mi volt a történet? Hanna imádkozott. Eli azt hitte, hogy részeg. És erre mit mondott Hanna? Nem vagyok részeg, nem ittam se bort, se sört. Szerintem, hogy hiába nem volt részeg, ő ki is mondta, hogy nem vagyok részeg, és nem ittam se bort, se sört. Mit tanulunk ebből? Ha valakit megvádolnak valamivel, hiába biztos, hogy nem igaz, akkor is mondja ki. Szerintem, tegye egyértelműen, vannak ember, hogy ezt nem fogom megcáfolni. Ugye van ilyen, amikor politikus megvádolnak valamit, és megkérdezik, hogy na, cáfolja meg. Ne, hát ez annyira abszurd, ezt nem is fogom megcáfolni. Ugye? Vannak ilyenek. És a Talmud, nem árt megcáfolni. Szerintem, hogyha valamivel megvádolnak, akkor cáfold meg, nyilvánosan cáfold meg. Áll titenesz a moszkolif név bászbliál, amarabi lazar, mikál és sikosom is pálak illan, hogy idővel avad az arra, szívakolif név liábre, szívhasszom, jatszom a sim név liábre, mála hallandban, vagy az arra, afkana, vagy az arra. Most amikor megvádolta azzal, hogy ő részeg, akkor mit mondott Hanna? Ne tekintsél engem bűnös asszonynak. Azzal, hogy egy bűnös lánynak. Azzal, hogy megvádolta őt a részegséggel, és hogy részegen imádkozik, akkor abba a kategóriába tette, mint a bűnös lány. Hol látjuk még ezt a kifejezős bliál, bűnös? Annál, aki bálványimádó. És erre azt mondja, a Talmud, ha valaki részegen imádkozik, az olyan, mintha bálványimádó lenne, mert ugyanezt a kifejezést használja. Vián Eli, vagy jaj, mert lehin a salim. A végén mit mondott neki Eli, amikor a párbeszéd végére értek, és Hanna mondta, hogy ő nem részeg, akkor mit mondott Eli? Vagy jaj, mert lehin a salim, menj békével. Amelem az, ami kán, na hőssön ez havére, vagy davas, én vagy carich, se én vagy carich, le fájsz, ami le édeles, carich, le vajch, és nem elek észletenes leszek. Mit tanulunk ebből? Ha én megvádolok valakit valamivel, aminek semmi alapja nincsen, nem is az a jó szó, hogy megvádolom, hanem meggyanúsítom. Meggyanúsítom valamivel, aminek semmi alapja nincsen, és kiderül, hogy minden alapot nélkülözött az, amivel meggyanúsítottam, akkor utána ki kell engesztelnem. Bocsánatot kell kérnem. És nem csak, hogy bocsánatot kell kérnem, még meg is kell áldanom. Ezt csinálta Eli. Eli bocsánatot kért, és még meg is áldotta, azt mondta, adja Isten, hogy teljesüljön minden kívánságot. mert tida nedir, hogy tojmás sem cvaka, és amire mi laza, mi jöjjön, se barak az barak, és nem olyan adom, se karak az barak, hogy cvaka, és át se barak, hanem, hogy rasszai cvaka, és amra hanem, hogy nekem az barak, hogy benyis, lajna, hogy kolcvaj cvaka, és rasszai, nem ekkor kassat itt ennyi benne, ehhoz. Honna, hogy nevezte Istent? Úgy nevezte, ez a Héber, Hanna úgy nevezte Istent, hogy és akkor itt teszünk egy kötőjelbe, Isten nevét nem szabad leírni. Oké, okay. Cvakot, cvaot. Ismeri föl ez az első fele mi a szónak. Cava, az mit jelent héberül? Hadsereg, nagyon jó. Ezt szokták, ezt a nevet, Isten nevet szokták úgy fordítani a seregek ura. Találkoztatok ezzel a... Cvaot, az seregek ura. Hanna volt az első, aki használta ezt a kifejezést, seregek ura. Istenben. Miért éppen Hanna? Hanna a következőt mondta. Istenem, te a seregek ura vagy. Ott az egész univerzum. Minden a tiéd. Mennyibe kerülne neked, hogy adjál nekem egy gyerek, egy fiú gyereket? Mi lenne az neked? Van neked bőven. Tudnál nekem adni egy fiú gyereket? Mosele le ma davardaimben. Mihez lehet hasonlítani ezt a... Mihez lehet hasonlítani ezt, amit Hanna mondott? Szóval képzeljünk el egy királyt. Melek passzavé damos asszony szudala vadav, aki a minisztereinek csinált egy nagy lakomát. És jött egy szegény ember, bava annive echadva amadala pesach, és odaállt a bejárat elé. Amarla hemt nulli plusz áhász, és akik jöttek, mentek a vendégek, a gála vacsorára, egy szelet kenyeret kérek. Nem figyeltek oda rá. Erre mit csináltak a szegény ember? Bement a vacsorára, a gála vacsorára, és oda ment egyenesen a királyhoz, és azt mondta neki, a Daini a meleg, uram, királyom, mikor szódosa a szitó kasebén nechalíteni plusz áhász? Nézd meg, milyen nagy vacsorát rendeztél. Sok finom falatta. És egy szelet kenyeret olyan nehéz, hogy adjál nekem. Ugye ezt mondta Hanna, nézd meg, te annyi minden a tiéd. A nagy univerzum, a seregek ura vagy. Egy kisfiút kérek. Mit kérek már? Egy kisfiút. Im rajtire, be anyám is szeho, ha látva látnád szolgáló lányod szegénységét, így imádkozott Hanna. Mit jelent az, hogy látva látnád? Hú. Oké, most. Mit jelent az, hogy látva látnád? Azt mondta Hanna, ha látsz, akkor látni fogsz. Ha nem akarsz látni, akkor elbújok előled, és kénytelen leszel látni. Hogy kell ezt érteni? Van egy törvény, amiből egyszer már beszéltünk, van egy nagyon érdekes, misztikus, egzotikus törvény a Tórában, amit úgy hívunk, hogy szotá. Miről szól a szotá? Az asszony, akit meggyanúsítanak azzal, hogy megcsalta a férjét. Mit mond a Tóra? Az asszony, akit meggyanúsított a férje, hogy valakit el megcsalta, akkor azt az asszonyt azt föl lehet vinni Jeruzsálembe, ott a papok megitatnak vele valami turmixot, valami spirituális, valami misztikus turmixot, és ha tényleg megcsalta a férjét, akkor meg fog halni. Ha nem csalta meg a férjét, na, akkor mi van? És akkor itt két vélemény van. Az egyik vélemény szerint, ami most következik, ha csúnya gyerekeket szült, akkor szép gyerekeket fog szülni a jövőben. Ha csúnya volt, akkor szép lesz. Stb. És ha nem szül gyerekeket, ha meddő volt, akkor mostantól fog szülni. Akkor ezt mondta Hanna. Azt mondta, ha látsz, látni fogsz. Ha nem látsz, kénytelen, elbújok és kénytelen leszel látni. Hogy kell ezt érteni? Ha nem akarod észrevenni a kérésemet, rá foglak kényszeríteni, hogy adjál nekem egy gyereket. Miért? Meg fogom játszani, hogy megcsaltam a férjem, föl fognak vinni Jeruzsálembe, meg fognak itatni a turmixszal, és kénytelen leszek gyerekeket szülni. Azt mondja, a Talmud ez nagyon szép, de ez csak azt szerint a vélemény szerint működik, aki szerint ez egy működő módszer. De aki szerint, bocsánat, aki szerint tényleg ez is része a dolognak. Tehát a gyerekszülés is része, a meddőből olyan asszonnyá válik, aki gyereket szül. Egy másik vélemény szerint ez nem része. amikor a Tóra azt mondja, hogy majd megszépül, stb., ez nem azt jelenti, hogy ha meddő volt, akkor gyereket fog szülni, hanem csak azt jelenti, hogy hogyha csúnya gyerekeket szült, akkor szép gyerekeket fog szülni, ha nehezen szült, akkor könnyen fog szülni, ha csúnya volt maga az asszony, akkor meg fog szépülni, de nem azt, hogyha eddig meddő volt, akkor szülni fog. Miért nem? Szóval pont ezért nem. Na, akkor ezt csinálta volna minden meddő asszony, a legjobb módszer, kikényszeríteni Istenből a gyereket, hogy úgy csinál, mintha megcsalná a férjét, és akkor fölviszik, megitatják a turmixot, és már is gyereket fog szülni. Akkor ez szerint, a vélemény szerint mit jelent az, amikor Hanna azt mondta, hogy látva láttam, látva látni fogsz engem? Az előbb azt mondtuk, hogy ezt jelenti. Ha látsz, akkor jó, ha nem látsz, akkor úgy csinál, mintha megcsalná a férjem, és majd akkor kénytelszel látni. Szóval ez szerint a másik vélemény szerint, akkor ez nem jelentheti ezt, akkor mit jelent? Ez csak egy szóismétlés. Ahogy az emberek így beszélnek, egy költeményben is gyakran előfordul, hogy valamit kétszer mondunk. Nem kell, nincs neki jelentősége. Oké, folytatjuk a Hanna imájának az értelmezését. De én nem a szeha, légy tiskáhászam a szeha, ne szátalam a szeha, ne felejtsd el szolgáló lányodat, mondta Hanna Istennek. Amarabi jöjszmech, hanina salajs, a masajsz éli. Hanna háromszor említi azt, hogy szolgáló lányod. Miért háromszor? Azt mondja, mert három olyan micva van, ami a nőknek nagyon fontos. Mi ez a három micva, ami kifejezetten a nőké, csak a nők tudják teljesíteni. És nagyon fontos, mi a három? Egyik a Nida. De még nem látunk olyan férfit, aki Nida lett volna. Hogy? Gyertyagyújtás. Hadlakat hanér. És mi a harmadik? No, mondja egy nő. Ki mondta?
Hala.
Nagyon jó. Ugye, amikor a tésztából egy darabot levesznek, és az áldozatként odaadják, hogy a adományként a kohénnak. Különben csak érdekes, mi jön ki. A kezdővetüket vesszük. Hana. Oké? Azt mondta akkor, azt mondja a Talmud, miért említette háromszor azt, hogy a szolgáló lányod? Mindegyik megfelel egy-egy micvának. És azt mondta, ha én elmulasztottam volna bármit ebből, akkor megérdemelném, hogy ne legyen gyerekem. De én nem mulasztom el egyiket sem. Én a szolgálód vagyok. Háromszor is a szolgálód, mert megtartom a halát is, a vidát is, és a lakat a mért is. Akkor adjál nekem egy gyereket. Oké, folytatjuk még mindig az ő imájának az értelmezését. Én a szátalámos szekhat csak szeretném megemlíteni, és látjátok, végigveszünk egy egész bibliai fejezetet. Ha elolvassátok a Tanakhban ezt a fejezetet, akkor látjátok, hogy Rási meg a magyarázók mindenfélét magyaráznak. Honnan veszi Rási azt a magyarázatot? Nem csak hasraütésből, minden a Talmudból. Szóval csak értsétek, hogy ez most egy példája annak, amit a kommentároknál látunk, mondjuk a bibliai kommentároknál, azt a Talmudból veszik nagyon sok esetben. Oké, megyünk tovább. Azt mondta Hanna az imájában, Ben a szátalam a szeha zeránosim, adjál emberi utódot a te szolgálódnak. Mi az, hogy emberi utódot? De persze, emberi utódot. Amaráv gavram be guvrin. Emberi utód azt jelenti, hogy férfi utód. Nem csak gyereket kérek, hanem azt kell, hogy legyen fiú. Smuelamel, zerasem és seach sneánosim, umá inun, Saul ve Dávid. Azt mondja, Ráv szerint, bocsánat, Smuel szerint itt többről van szó. Egy olyan utódot, aki emberek, mert a többes számban van a mondatban, emberek utódja. Miért emberek utódja? Két nagy embert is fel fog kenni királyként. Sault és Dávidot. Ugye Samuel kente fel a két nagy királyunkat. Rabbi Jochanan amár zeresek sokul kis neanosim. Azt mondja, Rabbi Jochanan azt mondta, miért van többes számban, hogy emberek utódja. Olyan utódot adjál, aki két emberrel is fölér. Ki az a két nagy ember? Mózes és Áron. De Bonon Amri, a rabbik azt tanították, Zeránosim, mit jelent, hogy emberek utódja? Zerasem Muvla Beinanosim. Olyan ember, olyan utódot, aki az emberek között elvegyült. Azt jelenti, hogy ő nem akarta, hogy kiemelkedő legyen a gyereke. Érdekes. Az ember mindenki azt szeretné, hogy a gyereke legyen a legokosabb, a legszebb, a legjobb, a leg... Honnan azt mondta, ne legyen kiemelkedő. Miért nem? Ugye tanultuk, emlékeztek, hogy tanultuk, van ez a fogalom, amit úgy hívunk, hogy Ain Hara. A szemmelverés. Szóval, ha valaki túlságosan kiemelkedő, akkor majd szemmelveréssel fogja sújtani a környezete. Én nem akarom, a gyerekem legyen egyszerű, olyan, mint a többiek. Mit mondott erre Rab Dimi? Azt mondta, hogy kezdte? Azt mondta Hanna, ne legyen se magas, se törpe, se kövér, se sovány, se süket, se nagy hangú, se kicsi, se nagy, se okos, se hülye. Eszem jutott az a vicc, van a héberő egy ilyen mondás, hogy valakire azt mondják, ze lohacham gadol, ve lo tipes katán. Szóval valakire azt mondják, ez nem egy nagyon okos, és nem is kicsit hülye. Azt mondta, nem akarta, hogy se okos legyen, se hülye legyen, legyen egy egyszerű, egy átlagos. A kommentárok azt mondják, ebből nagyon szép dolgot tanulunk, hogy tényleg egy olyan gyerek volt ezek szerint Sámuel, aki nem volt kiemelkedő képesség, és nézzük meg, mi lett belőle egy proféta. Mi azt mutatja, hogy nem csak azokból lesz különleges ember, aki kiemelkedő képesség, hanem egy átlagosból is lehet, hogyha az ember kellően oda teszi magát. Oké. És mi történt a végén? És ezzel fogjuk befejezni a mai tanulást. A végén az történt, hogy megszületett Sámuel, és elhozta Sámuelt Hanna Eli főpaphoz, és amikor odaértek a paphoz, akkor mit láttak? Úgyhogy éppen a szentélybe akartak hozni egy áldozatot, és kiabáltak, és kerestek egy papot, egy kohént, hogy levágja az áldozatot. De hol itt egy kohén? És kerestek, és nem találtak sehol a környéken egy kohént. És erre Sámuel, a kis Sámuel odament Elihez a főpap, és azt mondta, minek nektek kohén? Az áldozatot levághatja egy egyszerű zsidó is. A Tórában az van írva, hogy hozzák az áldozatot a papok, az nem a levágásáról szól, hanem a vér, ami a levágás után van, annak az oltára való felhintéséről szól. Akkor a vért felhinteni csak kohanita tudja, de levágni egy egyszerű zsidó is tudja. Azt mondja, hogy igazad van, nem is gondoltunk. Akkor tényleg le is vághatja levághatja egy egyszerű zsidó is. Szóval nagyon szép tanítást mondtál, de megszegtél egy szabályt. Mi az a szabály? Nem szabad a mester előtt tanítani. Szóval ott a mester, akkor jobban tanít a mester, nem szabad a mester elé beállni és tanítani. És ezért halálfia vagy. Erre azt mondta Hanna, már álljon meg a menet. Hát nem emlékszel, itt imádkoztam, te áldottál meg, és most halált kap ez a gyerek, akit végre megszültem? Erre azt mondta neki, jó, hozd ide, és majd én halált érdemel, de én majd megáldom, és ez akkor ki fog menni a halálbüntetés alól. Föl fog mentődni a halálbüntetés alól. Utolsó tanítás Hannától. Hanna a következőt mondta, Hanna imájában, mert Hanna himed a bereszalliba. Hanna a szívéhez, a szívéről beszélt. Mit jelent, hogy a szívéről? Egyszerűen tényleg, hogy a szívből jött a beszéde, a szívből jött az imája. Szóval talán nagyon szép tanítás. Azt mondja, nem a szívéről, a melléről beszélt. Következőt mondta Hanna. Világok ura, minden, amit teremtettél a nőben, egy sincs, ami fölösleges lenne. Minden testrészünknek van valami célja. A szemünket azért teremtetted, hogy lássunk. A fülünket azért teremtetted, hogy halljunk. Az orrunkat azért teremtetted, hogy szagoljunk. A szánkat azért teremtetted, hogy beszéljünk. A kezünket azért teremtetted, hogy dolgozzunk. A lábunkat azért teremtetted, hogy járjunk. A mellünket miért teremtetted? Azért, hogy a kisbabát szoptassuk. Akkor elképzelhető az, hogy az én mellemet fölöslegesen teremtetted? Adjál nekem egy kisbabát, hogy tudjam szoptatni. Akkor ezt jelentette azt, hogy a melléről, a szívéről beszélt, szóval így akarta bizonygatni Istennek, hogy neki kell, hogy szülessen egy gyereke. Oké, utolsó tanítás a mai napra. Amerabi lazam is, amerabi Yossi ben Zimra. Most mivel ez az előző tanítás Hanna imájáról, ezt rabbi Yossi ben Zimra mondta, akkor a következőt is már, aminek semmi köze az eddig elhangzottakhoz, azt ide csatolja a Talmud. Ugye szombaton tilos, böjtölni, de mégis, ha valaki szombaton böjtöl, akkor a szombat szentsége és a böjt közösen az 70 évnyi túlvilági büntetését tisztítja meg. Olyan, a két dolog összetalálkozik, az olyan szent dolog. De hiába ez egy ilyen szent dolog, ő mégis egy vétket követ el, mert a szombat szentségét megszentségteleníti azzal, hogy szombaton böjtöl. Mit kell csinálnia? Akkor böjtöljön még egyszer, hogy kiváltsa ennek a büntetését. Böjt a böjt miatt. Azt is tanította Rabbi Lezer, hogy tilos, hogy Hanna követelőzött Isten előtt, mert az van írva, hogy és kiáltott Istenhez, magyarul Istent vádolta, akkor úgy imádkozott, hogy követelőzött. Ugyanígy Élés prófétáról azt tanuljuk, hogy ő is követelőzött Istennel szemben, szóval, hogy kötözködött Istennel. Ugye ezt nem egyszer látjuk, Mózes is kötözködött Istennel, azért imádkozni lehet, természetesen tisztelettel kell, de ezek a nagy cádikok, ezek kötözködtek Istennel, és azt mondja Rabbi Shmuel, hogy Isten megköszönte Eliáhunak, hogy kötözködött vele. Oké, köszönöm szépen. Van-e kérdés a mai tanuláshoz kapcsolatosan? Ha nincs, igen, van.
Nekem csak egy próbál kérdés, hogy ők erből egy imádkoztak.
Hogyan tudta írni, hogy látta a rács mögött. Az tényleg az van írva, a elkövetően imádkoztak az közösségben, de ő egyedül ment oda a szentélybe, és az van írva, a szentély falánál imádkozott. Eli belülről észrevette, hogy a kerítésnél valaki imádkozik. Köszönöm szépen, mindenkinek további szép napot kívánok!